Kedves hallgatóink, az osztrák-magyar katonai alakulat jelvények az első világháború tárgyi kultúrájának különleges és világviszonylatban is egyedülálló emlékei, amelyek 1915 tavaszán indultak hódító útjukra. A háború első napjaitól kezdve tömegesen előállított és forgalmazott hazafias és jótékonysági jelvények népszerűsége még javában tartott, amikor a hadszíntereken küzdő katonák a jelvényviselés új harctéri divatját teremtették meg. Erről tartott előadást Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban dr. Sallai Gergely, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa, osztályvezetője. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
Hol és mikor kezdődött a kitüntetések és jelvények iránti érdeklődés és vonzalom? Talán csak nem régen, gyerekkorban, mondjuk éppen a nagyszülők kincsei között kutatva.
Hát ennél sokkal egyszerűbb a dolog. Az az igazság, hogy én nagyon szerencsés voltam, amikor a Hadtörténeti Múzeumba kerültem. Nem sokkal utána, most már úgy mondom, hogy elődöm, aki 30 évig vezette a kitüntetés és jelvénygyűjteményt, éppen nyugdíjba készült, és tudatosan nevelt engem utódjának. Előtte is érdeklődtem a régi pénzek, meg egyáltalán a gyűjthető dolgok iránt, de ez egy teljesen új terület volt számomra, amit a nulláról kellett elsajátítani, de nagyon gyorsan ment, mert egy rendkívül vonzó és izgalmas téma.
Igen, és hát nagyon sok tudományos értekezlet, tanulmány és könyv is jelzi, hogy ez valóban egy érdekes téma.
Igen, az egyik könyvem, hát most már nem annyira frissen megjelent könyvem, pont ezekről az osztrák-magyar első világháború sapkajelvényekről szól, és azóta is, az utóbbi években is nagyon sok olyan jelvényekkel foglalkozó könyv jelent meg, aminek pedig a lektora voltam, és hát természetesen tanulmányokat pedig folyamatosan írok, mind a kitüntetésekről, mind a jelvényekről.
Igen, itt kell tisztába tennünk a fogalmakat, hiszen nekünk laikusoknak bármilyen idézőjelbe téve plecsni, ott van a katonai egyenruhán vagy a sapkán, azt mi mind kitüntetésnek gondoljuk, pedig hát ugye vannak a kitüntetések és vannak a jelvények. Hogyan alakult ennek a két tárgynak a sorsa, hiszen mind a kettő más-más gondolatból ered?
Igen, hát azt gondolom, hogy először is tehetünk egy olyan különbséget, hogy hivatalos és nem hivatalos cikkek, nevezzük őket cikkeknek. A kitüntetések azok valamilyen érdemek után elnyerhető, vagy valamilyen eseményekben való részvétel alapján odaítélhető, viselhető. Hát tulajdonképpen nevezhetnénk jelvényeknek is, de ezek általában szalagon függő érmek, keresztek. Hát ezek a kitüntetések. A jelvények lehetnek szintén hivatalosak és nem hivatalosak. Hivatalosak azok a jelvények, amelyeket az egyenruha részeként viselnek, fegyvernemi jelvények, szakképzettséget jelölő jelvények. Nos, én nem ezekkel foglalkozom, hanem azokkal a katonai jelvényekkel, amelyek mondjuk úgy, hogy félhivatalosak vagy nem hivatalosak. Ez esetben az első világháborús osztrák-magyar sapkajelvények, azok tulajdonképpen egy ilyen front divatcikknek tekinthetők, és azt lehet mondani, hogy az a kisipar, amely már a 19. század végétől ráállt az egyesületi sport, dalárda és egyéb jelvények, hazafias jelvények gyártására, az az első világháború gyakorlatilag már első évében nagyon jól meglátott egy ilyen rést, ahova be lehet nyomulni, és ez találkozott, ez a hiánycikk, amit a sapkajelvény képvisel, találkozott a csapatok harctéri emlékezet megőrzésével, a csapatszellem fontosságával, tehát ezek az első világháború sapkajelvények, ezek tulajdonképpen egy-egy alakulatnak az önkifejező eszközei, illetve a harctéren átélt kicsit túlzás, hogyha azt mondom, hogy élmények, de mindenképpen a harctér eseményeinek a megörökítői is. Tehát tulajdonképpen egy ilyen bajtársias viselet, és azért nevezzük őket egyébként sapkajelvényeknek, nem meglepő módon, mert a sapka oldalára tűzve viselték. Ezt a hadvezetőség először tiltotta, hiszen nem hivatalos dologról volt szó, és ugye a katonai szabályok közepette az, hogyha valaki nem hivatalos cikkeket visel a ruházatán, az szigorúan büntetendő. De aztán a hadvezetés felfigyelt arra, hogy milyen szinten növelik a morált ezek a jelvények. Tehát a sok közös élmény, ami összekötötte a katonákat, amelyek emlékeként elkészítették ezeket a jelvényeket és feltűzték a sapkájukra, ez kifejezetten a csapatszellemet, a harctéri morált emelte.
Akkor nézzük, hogy mi volt a trend, vagy mi volt a divat az első világháború idejében az osztrák-magyar monarchia katonái között a sapkajelvényeket illetően.
Hadd kanyarodjak egy nagyon picit még vissza, és kezdjem azzal, hogy amikor kitört a világháború, ugye hatalmas lelkesedés volt a lakosság körében. Na, ezt használták ki először a jelvénykészítők, egyébként elsősorban budapesti és bécsi jelvénykészítőkről beszélhetünk. Ezt a lelkesedést használták ki, és pillanatok alatt jelvények százait, ezreit kezdték el gyártani. Először egészen egyszerű, tulajdonképpen még textil jelvényekről beszélhetünk, de aztán papírbetétes, cellulóz bevonatú kis kitűzők jelentek meg, és nem sokkal később már gyönyörű, szép zománcos munkák. Mondom, az egyesületi jelvények gyártása terén nagyon sok ilyen kisiparosnak volt tapasztalata már e téren, és hamarosan megjelentek ezek a nemzeti színekből álló, a szövetséget, tehát az osztrák-magyar, német, később török és bolgár szövetséget kifejező kis zászlókat, címereket, egyáltalán nemzeti színeket megjelenítő jelvénykék. Nos, ezek a lakosság körében nagyon népszerűek voltak. Ezeket nevezzük egyébként propaganda jelvényeknek, és ezek már 1914 végén megjelentek. És aztán 1914 karácsonya környékén jelent meg egy olyan katonák karácsonya feliratú jelvény, amelyet tulajdonképpen ilyen hadsegélyező céllal gyártottak. Ezeket ki lehetett küldeni karácsonyra az ott harcoló szeretteiknek a hátországból, és nem sokkal később, 1915 márciusában pedig megjelentek az első hadsereg és ezred jelvények, amelyeket, ahogy a nevükben is benne van, az egyes alakulatok vagy seregtestek parancsnokságai rendeltek meg a saját katonáik számára, hogy azt az összetartozás jeleként viselhessék. Ezeken aztán mindenféle szimbólum megjelent. Nagyon érdekes, hogy a magyar kiegészítésű alakulatok jelvényein általában a magyar szent korona, a magyar nemzeti színek, természetesen magának a honvédnak az alakja, a közös, tehát az osztrák-magyar közös hadsereg alakulatainak jelvényein pedig az osztrák korona jelent meg elsősorban, és hát a feliratokban is különbség volt a német, illetve a magyar nyelvű feliratokban, de olykor megfigyelhető, hogy mondjuk olyan területekről kiegészített alakulatok esetében, mint például pozsonyi gyalogezred, ahol ugye többnyelvű városról, többnyelvű régióról beszélhetünk abban az időben is. Ott például a német és a magyar mellett a szlovák nyelvű felirat is megjelent, de ugyanígy az erdélyi ezredeknél találunk olyanokat, amelyeknek román nyelvű buzdítás is szerepelt a jelvényein, ugyanis ezeken a jelvényeken képi és szövegi tartalom egyaránt megjelent.
Jól értelmezem, hogy ezt lehet, hogy mi találtuk ki itt, a magyarok, illetve az osztrák-magyar monarchia, esetleg divatot teremtettünk más nemzetek, vagy más harcoló alakulatok között is?
Hát az az érdekes, hogy ez egy abszolút osztrák-magyar unikum. Tehát ez egy nagyon-nagyon gazdag tárgyi kultúra, ami igazából csak az osztrák-magyar monarchiára jellemző. Természetesen más országokban és más hadseregekben is voltak az alakulatoknak jelvényei, de azok általában hivatalos jelvények voltak. Leginkább egyébként a brit hadseregnek a sapka jelvényeihez hasonlíthatók ezek a jelvények, azzal a nagy különbséggel, hogy ők ezeket a jelvényeket, mármint a britek, hivatalosan viselték. Ezt kiadták nekik, és ez hozzátartozott az egyenruhához. Itt nálunk, ahogy már említettem, ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, és teljesen az adott alakulatra, annak vezetőségére volt bízva az, hogy milyen kivitelben, milyen szimbólum és szövegtartalommal hozzák ezeket létre. Most nagyon érdekes, hogy hogyan is jöttek létre ezek a jelvények gyakorlatilag. Az első jelvények nyilván a csapatok kezdeményezésére egy ilyen jelvénygyártó céghez fordultak, elmondták, hogy mit szeretnének a jelvényen látni, és elkészült a jelvény. De amint az első néhány ilyen jelvény elkészült, rögtön feltűnt, hogy hát ennek piaca van, ez komoly üzlet, úgyhogy több olyan jelvénygyártó cég is volt, ennek a levéltárban megtaláljuk a nyomait, akik kifejezetten ilyen sablon levéllel fordultak az egyes parancsnokságokhoz, és megírták nekik, hogy lesznek szívesek megadni azokat az ábrázolandó szimbólumokat, azokat a fontos csatahelyeket, azokat esetlegesen a csapatok szempontjából érdekes jelképeket, amelyeket feltüntetni kívánnak, szerepeltetni kívánnak a jelvényeken, és ők akkor megtervezik, legyártják, és tetszőleges számmal lehet rendelni. Aztán volt egy olyan vonulata is ennek a dolognak, amikor már kifejezetten népszerűvé vált, 1915 folyamán tényleg gombamot szaporodtak ezek a jelvények, tehát egy olyan vonulata is volt ennek, amikor bizonyos csapatoknál szolgáló neves szobrász vagy éremművészek elkészítették az egyébként nagyon-nagyon színvonalas, kifejezetten magas művészeti alkotásnak nevezhető kis jelvénykéket. Egyébként így a tenyerünkben bőven elférő kis tárgyakról beszélünk, tehát tulajdonképpen, ha az ember nem nézi meg őket közelről, akkor nem is tudja élvezni a szépségüket. Nos, tehát volt olyan eset, amikor ilyen hadba vonult művészek készítettek jelvényeket, hogy mondjak néhány nevet, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Berán Lajos, Bori Jenő, Sidló Ferenc, aki a Nemzeti Áldozatkészség szobrát is készítette. Közülük többen egy-egy alakulatnál szolgáltak, de voltak olyanok is, akik egyszerűen hát ráálltak erre a műfajra, és több alakulatnak is elkészítették a jelvényét. Sokszor egyébként a hat kiegészítési kerületi jellegzetességei jelentek meg, tehát bizonyos megyecímerek, városcímerek is szerepeltek ezeken a jelvényeken. Egy kicsit szentimentálisan akarnék fogalmazni, akkor a sapka oldalára tűzött jelvény az sokszor a katonának a haza vágyódását, a haza gondolását is kifejezésre juttathatta. A debreceni honvéd gyalogezred jelvényén például a nagy templom látható, Gémeskút, tehát annak a régiónak a jellegzetességei.
Csak a katonák viselhették ezeket a jelvényeket, vagy akár polgári személyek is hozzájuthattak, akár azt is kifejezve, hogy együtt éreznek a katonákkal.
Nagyon-nagyon jó és fontos kérdés, ugyanis hát elsősorban katonák viselték valóban sapkajelvényként az egyenruhájukra feltűzve, de az egyik fontos tényező, hogy volt ezek között sok olyan, amit a hadsegélyező hivatal, tehát tulajdonképpen a Honvédelmi Minisztérium hivatalos szerve adott ki, eleve jótékonysági céllal. Ezeket megvehették a hátországban élő állampolgárok is. Hogy föltűzték-e, vagy csak eltették emlékbe, az egy más kérdés. Jellemzően persze a katonák tűzték a sapkájukra, tehát jótékonysági céllal is adtak ki ilyen jelvényeket. És a másik pedig, hogy nagyon komoly gyűjtés alakult ki ezzel kapcsolatban, tehát egy gyűjtői köre alakult ki a sapkajelvényeknek. Még a mai napig is akár családoknál vagy múzeumokban fennmaradt teljes kollekciókat találhatunk. Egy neves személyről, hogy beszéljek, Rohr Ferenc tábornok, aki még a világháború előtt volt a Magyar Honvédség parancsnoka, de az első világháború folyamán is magas parancsnoki beosztásokban szolgált. Ő például szenvedélyes jelvénygyűjtővé vált, és kifejezetten az ő parancsnokságától mentek ki olyan levelek az egyes alakulatokhoz, hogy a tábornok úr gyűjti a jelvényeket, lesznek szívesek megadni, hogy milyen kivitelben vásárolhatók ezek meg, már küldhetik is a példányt, és akkor fizetni fog érte. Hát természetesen sok alakulat ezek után ajándékba küldte el a jelvényeket, és nem kért érte pénzt, de Rohr Ferenc jelvénygyűjteményének egy része egyébként a mai napig a Hadtörténeti Múzeum numizmatikai gyűjteményében található, és nagyon-nagyon sok olyan különleges kivitelű darab van köztük, egy-kettő kifejezetten unikális, ami más gyűjteményben egyáltalán meg sem található. Minél kisebb volt egyébként egy alakulat létszáma, annál kisebb számban rendelték meg a jelvényeket, és hát mivel azt el kell mondanom, hogy a mai napig egy nagyon népszerű gyűjtési terület, nyilván ezek az utóbb említett jelvények annál keresettebbek.
Lehet-e azt tudni, vagy egyáltalán érdemes-e azon gondolkodni, hogy hányféle jelvénytípus jelent meg, tudjuk-e ezt számszerűek kifejezni?
Hát ez egy nagyon régi kérdés, főleg a gyűjtők körében. Rendre föl szokták tenni egymásnak is, nekem is ezt a kérdést, hogyha beleszámítjuk a említett propaganda jelvényeket, tehát ezeket a szép színes nemzeti érzelmeket kifejező jelvénykéket, amelyek egyébként nagyon-nagyon sok kivitelben is készültek egy típuson belül, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy sok ezer ilyen jelvény létezett. Ha kifejezetten a katonai alakulat jelvényeket vesszük számításba, akkor is több száz darabról beszélhetünk. Hát talán a legegyszerűbb az volna, ha összeszámolnánk, hogy a monarchia haderejének összesen hány alakulata volt, és mondjuk annak a 90%-a jó eséllyel készítetett is magának jelvényt. De hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert volt olyan alakulat, amelyik sokféle jelvényt kiadott, esetleg a saját jótékonysági alapjuk számára adta ki például külön jelvényt. Vagy voltak olyan jelvénykészítők, akik kéretlenül is készítettek jelvényeket bizonyos alakulatoknak. Tehát az a legegyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy sok százas nagyságrendben készültek ilyen jelvények, viszont biztos, hogy sok tízezres példányszámban.
Mi a sorsa ezeknek a jelvényeknek? Azt gondolhatjuk, hogy szerteszét a világban találhatunk ilyen jelvényeket, de nyilván az önök intézetében, illetve hát magángyűjtőknél biztos nagyon sok lehet.
Igen, mint említettem, nagyon népszerű gyűjtési terület a mai napig, és hát gyakorlatilag most már több mint 100 éve, hiszen voltak, akik már akkor elkezdték gyűjteni ezeket a jelvényeket, amikor megjelentek. A Magyar Nemzeti Múzeumnak is van egyébként egy már egykorú gyűjtésből származó nagyon szép nagy gyűjteménye, de A legtöbb magyar múzeumban egyébként megtalálható kisebb-nagyobb kollekció ezekből. Jó magam már közreműködhettem a Debreceni és a Szegedi Múzeum ilyen jelvénygyűjteményének a feldolgozásában, ezek szerencsére nyomtatásban megjelent kis katalógusok lettek. Valóban nagyon sok a magángyűjtő. Érdekes, hogy például az olaszok, mint volt ellenség, vagy ellenfél, nagyon nagy kedvel gyűjtik ezeket a jelvényeket. Ennek egyébként az az egyik oka, hogy az olaszországi harctereken, illetve a szlovéniai, ma már ugye két ország osztozik meg ezeken a volt harctereken, a mai napig lehet találni ilyen jelvényeket, ugye a hadirégészet, illetve hát a kincskeresés az hivatalos és nem hivatalos formájában nagyon népszerű tevékenység, és Olaszországban nagyon sok olyan gyűjtemény van, ami kifejezetten ilyen fronton talált, tehát a harctéren talált jelvényekre épül, de a gyűjtemények kiegészítéseként rendszeresen vásárolnak például bécsi aukciókon, a Bécsben több árverezőház is van, de egyébként Magyarországon, Budapesten is, ahol időről időre vannak ilyen jelvényárverések, ahol ezek a jelvények megtalálhatók. Egyre ritkábbak egyébként, és ezzel párhuzamosan vannak egyre nagyobb gyűjtemények, amelyek pedig ugye magukba felveszik ezeket a felbukkanó jelvényeket. Különösen ritkák a tüzérségi jelvények. A tüzér alakulatoknak, tüzérütegeknek, amelyek nagyon kis létszámú alakulatok voltak, mai napig bukkannak fel teljesen ismeretlen jelvényeik, tehát ugye minél kisebb példányszámban készült egy jelvény, annál inkább valószínű, hogy még felbukkanhat olyan példány, amelynek a létezéséről nem tudtunk. Miközben egyébként ezeknek a katalogizálása tudományos szinten nagyon komolyan történik. Magángyűjtők és közgyűjtemények egyaránt adnak ki olyan könyveket, egészen vaskos katalógusokat, sőt, tulajdonképpen némelyik több, mint katalógus, mert az adott ezredeknek a hadi útját is bemutatja, tehát az első világháborús történetét is feldolgozza, amelyekben szerepeltetik a ma ismert összes jelvényt. Hát, hogyha valaha elkészül a teljes spektrum, akkor egy egész könyvespolcot fog megtölteni, annyira sok jelvény és annyira sok hozzájuk kapcsolódó információ áll rendelkezésre.
Kedves hallgatóink, dr. Sallai Gergelyt, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosát, osztályvezetőjét hallották, a riporter Jászter Beáta volt.